Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 34. Zsoltár első versét énekeljük. Mindenkoron áldom az Urat, míg engem éltet. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Foglaljuk el helyünket, és készüljünk a keresztelőre. A 329. dicséret második versét énekelve, nem éltem még e föld színén, te értem megszülettél. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, hogy hogyan bízta ránk Jézus Krisztus a keresztséget. Máté evangéliuma utolsó verseiből olvasom. A 11 tanítvány pedig elment Galileába a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. És mikor meglátták őt, a feltámadott élő Jézus Krisztust, leborultak előtte, némelyek pedig kételkedtek, és hozzájuk menvén Jézus így szólt: nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népet, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. És még a római levél 6. fejezetének 4. versét olvasom. A keresztség által ugyanis eltemettettünk vele, Jézussal, a halálba, hogy amiképpen Krisztus feltámadt a halálból az Atya dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk. Kedves testvérek, a héten egy könyvet tanulmányoztam, amiben meglepődtem azon, hogy a drog és vallás összehasonlításában azt mondta, hogy nagyon sok minden közös, a kettőben csak a drog az méltatlan tárgya annak, aminek a vallásban az élő Isten az egyedüli méltó tárgya. És így azt mondta, hogy az önsorsrontásban is közösek vagyunk, hiszen mi keresztjének rá kell, hogy jöjjünk, hogy az, ahogyan élünk Isten nélkül, az teljessége tarthatatlan. Ez a világ így, ahogy van, nem jó. Annyi igazságtalanság, önzés, annyi hiába való harc van benne, hogy legjobb lenne kilépni, de persze egészséges ember ezt nem teszi meg, viszont a keresztény ember megteheti. Eldobja ezt az Isten nélküli életét, mert rájön arra, hogy az Isten Jézus Krisztusban eljött közénk és megváltott. Megmutatta az Isten a szeretetét abban, ahogyan meghalt Jézus, föláldozta magát, ami elrontott rosszul működő életünkért, és akkor el lehet dobni az Isten nélküli életet, és megragadni azt a még nem ismert, számunkra láthatatlan életet, amelyik az Istennel való élet. Hogy mi őneki köszönjük az életünket, ő rá figyelünk, aki megváltott Jézus Krisztusban, őtőle kérünk bocsánatot újra meg újra, és az ő jelenlétében vagyunk kiegyensúlyozottak és boldogok és békések. Ahogy a kábítószeres eldobja az életét méltatlan tárgyért, és ahogy nagyon sokan eldobják az életüket, pazarolják méltatlan tárgyakra, hát mi hogy ne dobhatnánk el, idézőjelben, hiszen Jézus Krisztus azt mondta, hogy aki elveszti az életét, én értem, az találja meg igazán. Hát erről van szó a kereszténységben. Így kell élnünk nekünk, hogy rábízzuk a mindenható Istenre az életünket, hogy legyen azon a helyen, ahol egyedül van biztonságban, és így bízzuk rá a gyermekeinket is. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Istenünk, csodálatos kegyelmedet, hogy te szeretsz minket, hogy te közösségben akarsz élni velünk, hogy te keresed a mi lényünket és válaszunkat a te szeretetedre. Köszönjük, hogy erről szól ez az alkalom. Köszönjük ezeknek a kisgyermekeknek az életét. Köszönjük, hogy az édesanyákkal ott voltál a szülés nehéz óráiban. Köszönjük a felnőtt testvérünket is, hogy az ő életét is idáig vezetted. Kérünk, hogy áldj meg minket, segíts igaz elhatározást és fogadalmat tenni ma előtted, és aszerint élni a továbbiakban. Amen. Mivel keresztjén szülők gyermekeit kereszteljük, illetve a felnőtt is keresztjén hitéről tesz vallást, ezért valljuk meg közösen fönnállva hitünket az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. És most kérdezlek, kedves édesanya, kész vagy-e elfogadni Isten szövetségét és a Szent Keresztség által a keresztény anyaszentegyház tagjává, Jézus Krisztus követőjévé lenni?
Anita, keresztellek téged az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevében. Ezt mondja az Úr, ne félj, mert megváltoztalak, neveden szólítottalak téged ennyi fag.
Miután részesedtél a keresztség sákramentumában, kötelezd el magad Isten és a gyülekezet előtt Jézus Krisztus követésére, és református keresztjén anyaszentegyházunk iránti hűségre. Mondd utánam az eskü szövegét. Én Berecné Bódis Anita. Ígérem és fogadom, hogy Jézus Krisztusnak igaz követője, református keresztjén anyaszentegyházunknak, egész életemben hűséges, úrvacsorával rendszeresen élő, szolgáló és áldozatkész tagja leszek. Most pedig kérdezlek titeket, szülők, keresztszülők, hitetek megvallása után Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermekeiteket a református egyház közösségében hitben nevelitek. Feleljetek a következő kérdésekre először. Akarjátok-e, hogy gyermekeitek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén anyaszentegyházba befogadtassanak? Akarjátok-e? Isten áldja meg szent elhatározásotokat. Azt kérdezem másodszor, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermekeiteket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy ha majd felnőnek, a konfirmáció alkalmával ők maguk önként tehessenek vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitükről a gyülekezet előtt. Ígéritek-e? Isten adjon testi-lelki erőt fogadalmatok teljesítéséhez. Most pedig a gyülekezet tagjait kérdezem, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyülekezetünk gyermekei hitben való nevelése érdekében minden tőletek telhetőt megtesztek? Ígérem és fogadom.
Anita, keresztellek téged Atyának, Fiúnak és Szentlélek. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád arcát az Úr, és könyörüljön rajta. Fordítsa felé arcát az Úr, és adjon békességet. Úr, keresztel téged az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek. Légy hű, mint halálig, és nézd a rossz életnek.
együtt is kérjük Isten áldását a megkereszteltekre és családjukra, a 134. Zsoltár harmadik versét énekelve, megáldjon téged az Isten a Sionról kegyelmesen. Keresztelő családokat, hogy foglaljanak helyet a padokban, a gyülekezet soraiban, és mi mindnyájan foglaljuk el helyünket, és figyeljünk a hirdetésekre. Hirdetem a kedves testvéreknek, hogy Jakab Anna 93 évesen elhunyt testvérünktől, gyülekezetünk régi kedves tagjától, augusztus 15-én szerdán 14 óra 15 perctől veszünk búcsút a csepeli temetőben. A mai istentiszteleten megkereszteltük Berec Tamás és Bódis Anita nevű második gyermekét és az édesanyját, valamint Burik László és Tarackközi Judit Hunor Antal nevű második gyermekét. Isten áldása legyen a megkereszteltek és családjaik életén. Továbbra is szeretettel várjuk a kedves testvérek felajánlásait, milyen havonkénti többlet adománnyal tudják támogatni egy elsősorban a keresztelős és hittanos családok gyülekezeti életbe bevonását segítő beosztott lelkész foglalkoztatását. A iratterjesztésnél vagy a lelkészi hivatalban lehet ezt a felajánlást megtenni. Véget értek a táboraink, most a gyermektábor ért véget, azelőtt volt az ifjúsági tábor. Mind a két tábor az eddigi évekhez képest magasabb létszámmal működött. A gyermekek majdnem 50-en voltak a táborunkban. Nagyon örültünk, hogy foglalkozhattunk a fiatalokkal, a gyermekekkel, és a fiatalok utána szinte teljes számban segítettek a gyermektáborban is. És nagyon köszönjük a sokféle segítséget, amit kaptunk a gyülekezettől a tábor megrendezéséhez. Legfőképpen ugye azoknak, akik ott a helyszínen végig dolgozták ezeket a napokat, de azoknak is, akik hozzájárultak takarítással, sütemény sütéssel és sokféle segítséggel ehhez, és hát megköszönjük Nagy Jánosné testvérünknek, aki évről évre összefogja ezt a tábor tevékenységet, mert senki nélkül nem lehetne, hogy megvalósuljon ez a tábor. Most folytassuk az istentiszteletet. Énekeljük a megkezdett 34. Zsoltárunkat, ez a Bibliaolvasó kalauzunk szerinti mai ének. A 34. Zsoltár másodiktól ötödikig terjedő verseit énekeljük. Magasztaljuk vígan az Úrnak áldott szent nevét.
az Úrnak áldott szent nevét, és véghetetlen kegyelmét. Dicsérjük mindnyájan, mert midőn keresi,
hallgassátok meg, kedves testvéreim, Máté evangéliuma soron következő szakaszát. Máté evangéliuma 21. fejezetéből a 33. verstől a fejezet végéig olvasom. Hallgassatok meg egy másik példázatot, mondja Jézus. Volt egy gazda, aki szőlőt ültetett, kerítéssel vette körül, borsajtót készített, és őrtornyot épített, azután bérbe adta szőlőmunkásoknak, és idegenbe távozott. Amikor eljött a szüret ideje, elküldte szolgáit a munkásokhoz, hogy vegyék át a neki járó termésrészt. A munkások megfogták szolgáit, és volt, akit megvertek, volt, akit megöltek, és volt, akit megköveztek. Ekkor újabb szolgákat küldött, többet, mint először, de ugyanúgy bántak azokkal is. Utoljára pedig fiát küldte el hozzájuk, mert úgy gondolta, a fiamat meg fogják becsülni. De amikor a munkások meglátták a fiát, így szóltak egymás között, ez az örökös, gyertek, öljük meg, hogy milyenk legyen az örökség. Majd megragadták, kidobták a szőlőn kívülre, és megölték. Amikor megjön a szőlő ura, vajon mit tesz ezekkel a munkásokkal? Ezt felelték Jézusnak. Rosszért rosszal fizetve elpusztítja őket, a szőlőt pedig más munkásoknak adja ki, akik megadják neki a termést a maga idejében. Megkérdezte tőlük Jézus. Soha sem olvastátok az írásokban? A kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő. Az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemünkben. Ezért mondom nektek, hogy elvétetik tőletek az Isten országa, és olyan népnek adatik, amely megtermi annak gyümölcseit. És aki erre a kőre esik, összezúzza magát, akire pedig ez a kő ráesik, azt szétmorzsolja. Amikor a főpapok hallották példázatait, megértették, hogy róluk beszél. El akarták fogni, de féltek a sokaságtól, mert az prófétának tartotta. A kegyelem Istene áldja meg igéjét szívünkbe, hogy ne csak a fülünkkel halljuk, hanem megértsük, befogadjuk, és teremhessen bennünk gyümölcsöt. Most ezt kérjük imádságban, helyünkről fölkelve. Istenünk, jó nekünk találkozni újra meg újra a te elgondolkoztató szavaiddal. Köszönjük, hogy tanulhatunk élni, helyesen élni. Köszönjük, hogy te megismerteted magadat a Biblia történetein lapjain keresztül. Köszönjük, hogy ma is vannak emberek, akik így találkoztak már veled, és szívesen továbbadják mindazt, amit megértettek és megtapasztaltak. Köszönjük, hogy így nyerhettünk hitet mi is, talán szüleinken, nagyszüleinken, lelkészeinken, hívő gyülekezeti tagjainkon keresztül. Kérünk, szólíts meg most is. Nagyon nagy szükségünk van, hogy rend legyen bennünk, hogy egészségesek legyünk lelkileg, hogy bizakodóan tudjunk nézni a jövőbe, hogy szeretettel és türelemmel tudjunk fordulni embertársainkhoz. Ez nem megy a magunk erejéből. Kérünk téged, te adj segítséget és útmutatást mindnyájunknak. Jézus Krisztusért, ami megváltónkért, szent lelked által légy velünk. Amen. Készüljünk az igehirdetés hallgatására, a megkezdett 34. Zsoltár utolsó, 9. versét énekelve, közel az Úristen a töredelmes szívekhez. Igehirdetés alapja az előfelolvasott példázat, a bevezetést olvasom újra, ezt mondja Jézus, hallgassatok meg egy másik példázatot. Foglaljuk el helyünket. Jézus Krisztus sokszor mondott példázatot, meg akarta világítani a fontos kérdéseket, amik nem olyan kézzelfogható dolgok, mint amikről napról napra szoktunk beszélni, hanem ezek a kérdések, ezeknek a kézzelfogható kérdéseknek az alapjai. Kicsoda olyan Isten, mint te, kérdezi a proféta az Ószövetségben az élő Istenről. Valóban az az Isten, akikben az Ószövetség emberei, majd aztán mi újszövetségi keresztény emberek hiszünk, egészen más, mint amit el tudunk képzelni. Az ember sokszor emberszerű Istent képzel. Na nem fizikailag gondolom, bár olyan is volt a világtörténelemben, hanem úgy a jellemében, a szokásaiban, a tulajdonságaiban. Pedig a mindenható Isten nagyon különbözik a mi megszokott emberi jellemünktől. Mi elkezdhetünk hasonlítani hozzá, de ez egy csodálatos változást feltételez ebben az életben. Ez nem egy magától működő dolog. Ezért mondott egy újabb példázatot Jézus Krisztus, amiben a mennyei atyát összehasonlítja a szolgáinak a nagyon más gondolkozásával. Múltkor láttuk a két testvér példázatát, amikor megismertük, hogy milyen rosszul gondolkozik, meg cselekszik az ember, és itt azt mondja Jézus, hogy még egy példázatot mond erről. Lássuk meg a nagy-nagy különbséget az Isten belseje és az emberek, a mi belső világunk között. Most szeretném, hogyha ebben tudnék segíteni a néhány gondolattal, amit elmondok erről a példázatról. Négy tulajdonságban hasonlítjuk össze az embert és az Istent, a szolgákat és a gazdát a példázatban. Az ember először is úgy, ahogy ismerjük, Isten nélkül, az Istennel való személyes közösség nélkül, egy zárt világ. És ez azt jelenti, hogy megvan az elképzelése a dolgokról. És abból nem igen enged. Ha valami rosszul esik, valamiért haragszunk, valamit neheztelünk, igazságtalannak tartjuk, abból nem lehet minket kibillenteni. Ezek a szolgák ilyen zárt emberek voltak, akik elégedetlenek voltak a világgal. Valószínű. Miért vannak benne gazdák és szolgák? Milyen igazságtalanság? Neki ott van ez az egész birtok, és elutazik, és tájára sem néz. Mi pedig itt killódunk, így nappal lát éve, aztán szolgáltassuk be neki a termést. Így gondolkoztak valószínűleg ezek a szolgák. Mi is tudunk ilyen zárt világokba gondolkozni. Gondolkozik egyféleképpen a diák a tanárról, hogy milyen igazságtalan, meg milyen igazságtalan az a helyzet, amiben ő van. És gondolkozhatik a tanár is ugyanúgy a diákról, hogy mennyire szemtelen kölyök, mennyire nem figyel az órán, nem tanul. És tulajdonképpen egyiknek sincsen teljesen igaza, de mindegyik a maga zárt világában gondolkozik, hallottam éppen egy történetet erről a héten is. Hogy gondolkozik a férj külön, és a feleség. És mindenkinek megvan a maga szempontja, és elégedetlensége, és igaza, és ez soha nem fog igazából megoldódni, mert ilyen zárt világ vagyunk önmagunkban. És ez a baj. Ha megnézzük a gazdát, a mindenható Isten nem ilyen zárt világ. Az a különös, hogy ezeknek a szolgáknak nincs igazuk, a gazdának igaza van, láttuk, hogy ő igenis fáradozott és foglalkozott azzal a szőlővel, ő telepítette. Az talán még nehezebb dolog volt, és neki ezért senki nem fizetett, hogy ezt megcsinálta. És aztán még arra is kellett áldoznia, hogy munkásokat fogadjon föl és fizessen, napról napra, mert általában napszámba dolgoztak azon a vidéken. A gazdának volt igaza, és ő volt a nyitott. Nem furcsa? Mi nekünk nincs igazunk, csak úgy gondoljuk, hogy igazunk van, és lezárunk. És a gazda pedig átmegy sok-sok rossz és keserű tapasztalaton ezekkel a szolgákkal kapcsolatban, ahogy küldözgeti a szolgáit, hogy hogy adják meg a termést, és újra meg újra küld. Ad új meg új lehetőségeket, mert nyitott. Mert nem azt mondja, hogy ó, ezek ilyenek, és borzasztó, és nem érdemelnek semmit, és bosszút állok, és kész vége. Újabb és újabb lehetőségeket ad. Mennyire különbözik a mi emberi zárt világunk az Isten nyitott gondolkodásától és világától. Aztán nézzük meg, hogy ezek az emberek mennyire tele vannak elégedetlenséggel. Hiszen azért akarnak szerezni még. Meg akarják először tartani a termést. Aztán jön egy olyan gondolatuk, hogyha az örökös küldi a gazda hozzájuk, akkor már nem is elég a termés, hanem az egész földet megszerzik, elfoglalják, az örököst megölik. Telhetetlen az ember. Mennyire nem tudunk örülni az Isten ajándékainak. Örülhettek volna ők is annak, hogy egészségesek, és tudnak dolgozni. Örülhettek volna, hogy állandó munkahelyük van. Nem kell napról napra a piacra menni, és egy másik ember napszámosának elszegődni, hogy mindig bizonytalanságban legyenek, hogy mit adnak holnap a családjuknak. Volt fedél a fejük fölött, volt családjuk nyilván, gyermekeik. Volt kiért dolgozniuk és fáradozniuk, és elégedetlenek voltak. Nem ilyenek vagyunk mi is. Tele elégedetlenséggel. A mellettünk levők felé, ennek a világnak a dolgai felé, az élet, a sors igazságtalanságai felé. Ezzel szemben, az emberi elégedetlenséggel szemben a gazda türelmes. A gazda ki se ejti azt, hogy milyen munkásokat fogadtam én föl. Hogy viselkednek ezek? Olyan fölfoghatatlan dolog, hogy miért küld újra meg újra, mert szerette őket. Mi köze egy gazdának a munkásokhoz? Az Isten ilyen. Úgy gondoljuk, hogy mi köze hozzánk a porszem teremtményeihez, és közben szeret minket, és türelmes velünk. Mi elégedetlenek vagyunk, pedig elhalmoz ajándékokkal. Ő nem kap tőlünk szinte semmit, csak sokszor rosszat, lázadozást, a parancsai áthágását, és ő pedig türelmes velünk, újra meg újra. És már beszéltem róla, hogy ezek az emberek milyen telhetetlenek voltak. Újra meg újra szerezni. Újra meg újra valami törték a fejüket, hogy lehetne több pénzük, mert ezt tesz boldoggá, vagy ki tudja, kinek min jár az agya, hogy miből kell több és több. Telhetetlenek vagyunk. Sokszor csak a másik szeretetét facsarjuk, és abból kellene több meg több, és miért nem adja, és miért nem kapunk belőle. Milyen telhetetlenek is tudunk lenni, holott a gazda ott van, és ő árasztja ránk a szeretetét, ahogy megy a történet előre, egyre nagyobb szeretetet, mert a végén elküldi a fiát. Hát ilyet, ez a történet addig valós lehetne, hogy a gazda épít egy szőlőt, aztán fogad munkásokat, és végül kéri a termést. De ott már teljesen valószínűtlen, amikor nem kapja meg a termést, akkor újabb meg újabb lehetőségeket ad. És végül elküldi ezekhez a gonoszokhoz, megáltalkotottakhoz a saját fiát. És a mi gazdánk pontosan így tett. Hozzánk telhetetlen emberekhez elküldte a legnagyobb kincset, amit küldhetett. Egy olyan embert, aki teljesen ismerte őt, aki az ő szeretetében nőtt föl, aki mindvégig hitt, aki mindenkivel jót cselekedett, aki megnyitotta előttünk az eget, hogy ilyen az én mennyei atyám, és így szeret titeket. Azt mondja a példázatbeli gazda, hogy elküldöm az én egyetlen fiamat, talán meg fogják becsülni. Talán az megindítja őket. Mit tesznek? Megölik. Hát így öltük meg Jézus Krisztust, mert túlságosan jó volt, túlságosan más, mint mi. Bántott, hogy ne, hát ő ismeri az Isten csak, és mi nem. Így próbáljuk meg a sárba rántani, hogy ő is csak hozzánk hasonló ember, így próbáljuk meggyalázni és megölni mi is, nekünk könnyebb, mert fizikailag nincs itt. És az Isten pedig újra meg újra adakozó. Mi kapzsiak vagyunk, és állandóan telhetetlenek, az Isten pedig adakozó. Adja, adja, adja újabb szeretet csomagjait, egészen addig, míg önmagát adja a kereszten. És még egy dolog, ezek az emberek teljesen szűklátókörűek, azt lehet mondani, hogy emberileg szólva is buták. Mert mit mondanak? Ahhoz ragaszkodnak, hogy mi nem adjuk a termést. És még olyat is gondolnak el, hogy ha megöljük az örököst, akkor miénk lesz az örökség. Valós ez? Nem. Mi is sokszor gondolunk kapzsiságunkba, zárt világunkba, igazságtalanságunkba, nagyon sok butábbnál butább gondolatot. Hogy ha mi lennénk az Isten helyébe, akkor hogy irányítanánk el ezt a világot? Vagy a másikról gondoljuk, hogy ő milyen és miért olyan? Egészen korlátoltak vagyunk sokszor a gondolkodásunkba. Nem akarjuk megismerni az igazságot, mert csak így van igazunk, nekünk, úgy az átvilágunkban. Az emberek szűklátókoruk, az Istennek pedig átfogó terve van velük. És ő attól nem tér el. Évezredek ezelőtt megteremtette Ádámot és Évát, és azt tervezte el velük, hogy az emberrel közösségre lép és kapcsolatba kerül, és szeretett közösségbe fog élni. És az évszázadok folyamán nem mondott le erről a tervéről, és ezért küldte a prófétákat, és aztán elküldte Jézus Krisztust. És végre sikerült. Mert lettek olyan emberek, akik rájöttek, hogy tényleg mit is őrizgetek én. Miért vagyok én olyan elégedetlen mindig? Miért vagyok telhetetlen? Milyen szűklátókörű voltam? Mekkora az Isten szeretete Jézus Krisztusban? Ez csoda, hogyha valaki nyit és felismeri, hogy ezért van az élet, és napról napra ott kíséri a figyelmével, szeretetével az én kicsiny életemet is a mindenható Isten. lemerjük-e cserélni az uralmat. Meghalunk magunknak, megértjük, hogy igen, ez az átvilág, ez, ahogyan mi gondolkozunk, ez csak kárunkra van, és átadjuk az uralmat, hogy Uram, a Te terved valósuljon meg. Valósuljon meg ezen a világon, mert az a legjobb, és köszönöm, hogy én is benne lehetek. Hogy értem is halt Jézus Krisztus, hogy a szent lelkedet nekem is küldted, hogy én is tanácsot kaphatok tőled, és útmutatást, hogy engem is megtöltesz jelenléted áldásaival és szereteteddel napról napra. Leírja ez a példázat, milyen a mi emberi világunk, és milyen az Isten világa. Milyen a mi emberi jellemünk, és milyen az isteni. Bárcsak indítana minket először, és aztán újra meg újra arra, hogy eldobjuk a mi magunk emberi életét, az irányítást, amit olyan nehezen adunk ki a kezünkből, és rábízzuk magunkat az élő Istenre, aki Jézus Krisztusban itt van, és aki velünk akar lenni a hétköznapokban. Amen. Énekeljük a 777. éneket, egy kicsit ellentéte ugye ez az ének, mint minden ének, ami emberi gondolkodásunknak, ez egy hálaadó ének. Szívből köszönöm, Uram, az életet. Testvéreim, szóban is imádkozzunk, helyünkről fölkelve ismét. Szeretnénk valóban szívből köszönni neked az életünket. Kérünk, hogy mutass rá, hogyha még nem vagyunk abban az állapotban, nem tele vagyunk a magunk gondolataival, érzéseivel, magunk sötét világával. Köszönjük, hogy hívogat a Te csodálatos és tiszta világod minket. Köszönjük, hogy Te fizetted meg ennek a hívogatásnak az árát, amikor odaadtad legféltettebb kincsedet, Jézus Krisztust. Köszönjük, hogy értünk tetted. Köszönjük, hogy értünk ment a halálba. Köszönjük az áldozatot, amit mi bizony nem vállalnánk senkiért így, ilyen formában. Köszönjük, hogy tanítasz nyitni, tanítasz elégedetnek lenni, tanítasz szeretni. Kérünk, hogy áld meg a mi életünket, áld meg keresztelő családok, a gyászolók életét, áld meg mindazokét, akik ebben a hőségben is dolgoznak, áld meg a pihenésünket is. Kérünk, hogy légy jelen, légy velünk, add a te lelkületedet és tanácsaidat, mert csak úgy találunk az igaz irányba. Amen. Most ki önmagában folytassa az imádságot, az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják őt. Áldott az Isten, aki nem vetette el könyörgésem szavát, és kegyelmét nem vonta meg tőlem. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Vonjuk nemzetünket is imádságunkba a szózat éneklésével. Békesség Istene pedig, aki kihozta a halálból a juhoknak nagy pásztorát, örök szövetség vére által a mi Urunkat Jézust, tegyen készségessé titeket minden jóra, hogy cselekedjétek az ő akaratát, azt munkálván ti bennetek, ami kedves ő előtte a Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, és befejezésül a 751. éneket keressük meg, és énekeljük el. Jöjj, szabadíts meg, ó kegyes Isten, a nyomorúságból. Minden versét énekeljük el.